ella si ben le che che noi dovio vi si trova.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lengyelországban rendkívüli biztonsági intézkedések léptek életbe, miután orosz drónok megsértették az ország légterét. Több repülőteret lezártak, a hadsereg fegyvereket vetett be, Varsó pedig NATO szövetségeseivel együtt a legmagasabb készültségbe kapcsolt. Lengyelország hivatalosan is kezdeményezte a NATO negyedik cikkének életbe lépését, miután több orosz drón megsértette a légterét, számolt be róla a Reuters hírügynökség. Donald Tusk miniszterelnök szerint 3 drónt már bizonyítottan megsemmisítettek, egy negyedik esetében pedig ez erősen valószínűsíthető. Az a tény, hogy ezeket a biztonsági fenyegetést jelentő drónokat lelőtték, megváltoztatta a politikai helyzetet, mondta Tusk. Mintegy 20 drón repült be a lengyelek légterébe. A NATO szerződés negyedik cikke kimondja, ha bármely tagállam úgy érzi, hogy területi integritását, politikai függetlenségét vagy biztonságát fenyegetés éri, joga van konzultációt kezdeményezni a szövetség többi tagjával. Lengyelország külügyminisztériuma bekérete Andrej Ordaszt, Oroszország varsói ügyvivőjét, írta meg a RIA Novosti orosz állami hírügynökség. A diplomata közölte, Varsó eddig semmilyen bizonyítékot nem mutatott be arra, hogy a lengyel légtérben lelő drónok valóban orosz eredetűek lennének. Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán elmondta, hogy Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan, ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű, egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár, itt az ideje véget vetni ennek, ezért támogatjuk Donald Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit, fogalmazott a kormányfő. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az EU-nak új módot kell találnia Ukrajna védelmének finanszírozására az Európában befagyasztott orosz vagyonok felhasználásával. Bezuhant a lengyel tőzsde, a vezető részvényindex is mesénylette a drón incidenst, számolt be a sajtó. A külgazdaság és külügyminiszterek közben éppen a Fehér Orosz fővárosban, Minszkben folytat tárgyalásokat, amelyekről Facebook posztot is közzétett. Szijjártó Péter fő üzenete, ha valamikor, hát most van szükség a párbeszédre. Fehér Orosz közlés szerint a drónok egyszerűen csak eltévedtek. Lengyelország lezárja a Fehér Orosz határt a napokban kezdődő Zapad 25 elnevezésű Fehér Orosz-orosz hadgyakorlat miatt. Az intézkedés péntekre virradóra lép hatályba, jelentette be még előzőleg a lengyel kormányfő. Donald Tusk a döntést azzal indokolta, hogy a hadgyakorlat helyszíne a lengyel határhoz közeli térség, és annak része a Szuwałki folyosó elfoglalásának szimulációja is. Több mint egy órás beszédben értékelte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az unió helyzetét évente megrendezett évértékelő beszédében. Kijelentette, Európa harcban áll a mai könyörtelen erőn alapuló világban, Európa a szabadságért, a függetlenségért, értékeinkért és a demokráciánkért is harcol. Ezután kifejtette, e harcban az unió hogyan tudja felvenni a versenyt, többek között a versenyképesség növelésével, az unió bővítésével és a közös uniós piac erősítésével. Vladimir Putyin üzenete világos, és a mi válaszunknak is világosnak kell lenni, nagyobb nyomást kell helyezni Oroszországra, hogy az orosz elnök tárgyalóasztalhoz üljön, több szankcióra van szükségünk, jelentette ki von der Leyen. Ne legyenek illúzióink, amit ma a brüsszeli bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná, írta a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor felsorolta, ők adót akarnak emelni, mi levezényeljük Európa legnagyobb családi adó csökkentését, ők bérlakásokat akarnak, mi végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját, ők szankciókat akarnak, mi békét és rezsicsökkentést, ők elfogadnák a brüsszeli migrációs paktumot, mi lezártuk a határt, ők Ukrajnát támogatnák, mi a magyar családokat, sorolta. Galga hívvíz közelében mintegy 2400 méter mélyen új kőolajlelőhelyet talált a MOL és az ONGD. A Galga hívvíz 4 elnevezésű kút körülbelül napi 1000 hordó kőolaj termelésére képes, amit a szászalombattai dunai finomítóban dolgoznak fel, jelentette be az olajipari társaság. Donald Trump sajnálatát fejezte ki, miután Izrael Katar területén hajtott végre célzott támadást a Hamász ellen. Az amerikai elnök ugyanakkor a palesztin terrorszervezet kiiktatását jó célnak nevezte. Előzőleg egy amerikai tisztviselő azt nyilatkozta, Trump elnököt az izraeli szervek értesítették a támadásról, de ezt később cáfolták. Végül az időjárásról, borult lesz az ég sokfelé esővel, a felhőzet majd nyugat felől csökken napközben, és akkor szűnik a csapadék. A szél megélénkül, sokfelé meg is erősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 18-19, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószentmiklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Gárdonyi emlékévhez kapcsolódva Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával Domán Vivien beszélget, az író egyik legkevésbé közismert művéről, a Bibiről. Tartsanak velünk ma is!
Sok szeretettel köszöntelek itt ismét rádiónk mikrofonjánál. Még javában benne vagyunk a Gárdonyi emlékévben, és ígérted a hallgatóinknak és nekem is, hogy hozol egy olyan regényt, hozol egy olyan Gárdonyi könyvet, amit szerintem a nagy többség nem ismer, és te sem ismerted, és ez egy nem régi megismerésed Gárdonyival kapcsolatban. Melyik is ez a könyv, és hogy mit tudunk róla?
Az Gárdonyi Gézának a Bibi című regénye, ami valóban szerintem nem egy közismert Gárdonyi regény, pedig egyébként az Gárdonyinak az utolsó nagy műve, az utolsó regénye. Csak abban az értelemben is az utolsó, hogy egy kicsit utána nézünk, utána olvasunk a regény keletkezésének, akkor kiderül számunkra az, hogy a fia fejezte be. És hogyha kézbe vesszük a könyvet, akkor lehet is látni, hogy a regénynek mondjuk az első háromnegyed része nagyon alaposan ki van dolgozva, és utána az utolsó rész az pedig mintha ilyen naplószerűen készült volna. Azt gondolom, hogy kész volt így a vázlata, és hiányzott még ott a teljes kidolgozás, és ezt Gárdonyi halála után a fia fejezte be, a fia szerkesztette meg, hogyha a mai szóval szeretnénk ezt így megfogalmazni. Szerintem most azért a hallgatók jelentős része tudja, hogy Gárdonyi 100 évvel ezelőtt halt meg, viszont ez a regény csak 1929-ben jelent meg először. Nyilván, hogyha megnézzük a Gárdonyi életművet, nem ez az egyetlen olyan műve, ami halála után jelent meg. Van, ami befejezett formában az íróasztalban volt. Ilyen-olyan okok miatt nem jelenhetett meg, akár a politikai tartalma miatt, az aktuális politikai tartalma miatt. Ő nem volt vele megelégedve. De igazából, hogyha más ilyen nagy írót megnézzünk, akkor nagyon sok olyan író van, akinek a halála után jelennek még meg így művek, tehát akár egy a közelmúltban is, tehát akár mondjuk Szabó Magdát is, hogyha megnézzük, az ő halála után is jelent meg a Fiókban előkészített regény, és az Gárdonyi esetében is ugyanígy van. És hogy említetted, hogy én is nem olyan rég találkoztam vele, hát én néhány évvel ezelőtt találkoztam ezzel a művel, amikor lehet, hogy a hallgatók egy része ismeri az ő nevét, mert az egyik kolléganőt készített vele egy élettörténet riportot, míg pedig Filoména nénivel. És hát róla azt kell tudni, hogy az ő nagybátyja, az Egri Egyházmegyének egy papja volt, Halászi Cézár, aki fenyeslétként halt meg 1929-ben egy szerencsétlen baleset folytán, viszont előtte ő Egerben volt pap, és ő személyes kapcsolatot ápolt Gárdonyival, kettőjük közötti levelezés is megtalálható a Gárdonyi hagyatékban. Filoména néni édesanyja, aki ugye Halászi Cézárnak a féltestvére volt, tehát neki is írt Géza bácsi, és számára ez a regény azért is volt nagyon fontos, mert valahol, mintha az ő, hát ő azt mondta, hogy a nagybátyáról szól. Én nem gondolom, hogy ez a nagybátyáról szólna, valószínűleg ő is egy inspiráló személy volt ahhoz, hogy Gárdonyi megírja ezt a regényt. Hiszen ugye Gárdonyi azért Egerben elég sok papot ismert. Nyilván több pap képe volt, belelátott a szemináriumi életbe, a papképzésbe. Én azt gondolom, hogy több karakterből alkotta meg Vak Lukácsnak a történetét. Itt ugye fontos elmondani azt, hogy Vak Lukács ugye nem vak, mint fizikailag vak, hanem W-vel írja a nevét Gárdonyi. Ugye nyilván, hogyha most kézbe vennénk és látnánk, akkor ezt most nem kellene így magyarázni, de szerintem fontos elmondani, hogyha majd később is visszatérünk a Vak Lukács, hogy nem egy vak emberről van szó, hanem az ő családneve W-vel vak.
Visszatérve ugye arra, hogy említetted a fiát, Gárdonyi Józsefről van szó, ugye személyes kötődésem az Egri Csillagok révén, ugye ebből írtam a szakdolgozatomat, hogy a fia a Gárdonyi halála után még az Egri Csillagokba is, hát fogalmazhatok így, hogy belenyúlt, vagy belesegített, vagy kiegészítette mondjuk így finomabban, hiszen több olyan rész az már általa került be. Természetesen ugye ugyanúgy gondoljuk, és ugyanez a megegyezés, ahogyan te is mondtad, hogy ez a Gárdonyi által megírt dolgokat rendezte ő sajtó alá, hogy fogalmazhatjuk így, tehát, hogy félreértés ne essék, ez nem Gárdonyi Józsefnek a regénye, hanem valóban Gárdonyi Gézáé. Na és akkor cím, Bibi, hát nagyon különleges, én amikor mesélted ezt nekem, rögtön felkaptam a fejemet, és ugye már említetted a főszereplőt is, na de akkor ki ez a Bibi?
Igazából két főszereplő van, én azért emeltem ki Vak Lukácsot, mert igazából az ő szemszögéből ismerjük a történetet. Nem tudjuk, hogy mi lett volna, hogyha Gárdonyinak még lett volna ideje ezzel foglalkozni, akkor Bibi szemszögéből megismerjük-e. De ki is Bibi? Ő egy kislány, akinek eredeti neve Borbála volt, és Bibinek becézte a nevelőapja, fogalmazzuk meg így, vagy a mentora, tehát aki felnevelte, Szőcs Péter. és talán egyszer vagy kétszer jelenik meg csak a regény során az, hogy egyébként őt Borbellának hívják, tehát mindenki tudta, hogy ő Bibi. Abszolút egy ilyen becenév. Valószínűleg azért Bibi a könyvnek a címe, mert Gárdonyi őt tartotta a fontosabb szereplőnek. Viszont ha elolvassuk a regényt, akkor róla kevesebb dolgot tudunk meg, mint a másik főszereplőről.
A felvételgomb benyomása előtt mondtad nekem, hogy ez egy olyan regény, hogy egy utazás alatt el tudja az ember olvasni. Akkor mi fér bele egy utazásnyi regénybe, Márti? Mit tartalmaz, miről szól? Mesélj egy kicsit erről, hogy hát valóban nem egy hosszú könyvről van szó, tehát tényleg bárki a kezébe foghatja, és azt gondolom, hogy nem telnek el vele hetei.
Így van, hát az én kiadásom, ami ugye most itt van, ez egy 244 oldalas régi Dante kiadás. Szerintem ezt már máskor is mondtam, hogy én szeretem ebben a régi kiadásban a Gárdonyi életművet olvasni. Nekem ennek tetszik így a tördelése is, meg így a fizikai megjelenése is a könyvnek, és ez tényleg egy ilyen nem túl vastag könyv. Most tényleg néhány óra alatt akár egy hosszabb utazás alatt el lehet olvasni. Viszont megjelent a 2000-es évek elején egy új kiadásban. Szerintem talán ez a kettő kiadás létezik belőle, mert nagyon sokáig ugye tiltott könyv volt, hiszen a Tanácsköztársaság is megjelenik benne. Tehát 1990 előtt egyetlen kiadó fejében sem fordult meg, hogy kiadja ezt a regényt. És úgy emlékszem, hogy olyan 2007 körül jelent meg. Filoména nénnek ez a példánya volt, én azt a kiadást láttam először, hogy miről is szól. Igazából egy Vaklukács nevezetű ember történetével kezdődik a regény, aki árva fiúként bekerült a szemináriumba, ahol ugye tanították, és egy fényes egyházi pályát szántak neki. Hát ez egy hosszabb folyamat része. Ugye mikor játszódik a regény, ugye a 20. század elején, tehát 1900-as évek elején, az első világháború alatt, illetve a Tanácsköztársaság alatt is. És hogy ez azért fontos, hogy értsük, hogy ebben az időszakban mit jelent egy ilyen pálya. És hogy nyilván milyen volt ekkoriban az ilyen magas, fényes egyházi pálya, de nyilván ez ami hivatali pályát jelenthetett. Tehát, hogy mondjuk, hát itt, hogy most Egerben vagyunk, akkor az érseki hivatalban valami tisztség akár, érseki irodaigazgató, stb. Ez többször meg is említi Gárdonyi, hogy ő lett volna az érseki igazgató.
Tisztelendő úr, vagy hogy mondjam, aki tényleg olyan tisztséget tölthet be, hogy az emberek felnéznek rá.
Ebből a szempontból is igen, viszont a másik fontos szempont, ami ma már nem evidens számunkra, de ugye régen az ilyen egyházi tisztségek javadalommal jártak. Tehát, hogy azért az egy biztos megélhetést jelentett, de akár az ő tágabb rokonsága számára is. Hát ugye, hogy jut el valaki egy ilyen magasabb egyházi pályára, nagyon fontos szerepe volt a kapcsolatoknak. Vaklukácsunk elkerült egy grófi családhoz, ahol a gróf fiát kellett volna tanítania. Hiszen ugye ebben az időben azért ugye a papok voltak azok, akik ugye a tudást átadták akár a gazdagabb családok gyerekeinek is, és az itteni ideje alatt történt egy nagyon nagy probléma az ő életében, ami most kérdés az, hogy most probléma neki vagy nem, mégpedig az, hogy a gróf, akinél ő dolgozott, vette egy ilyen apokrifnak hitt dokumentumot, ami Vaklukácsot nagyon nyugtalanította, és úgy érezte, hogy neki mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt eltüntesse, hiszen az apokrif iratokról ugye azt tudni kell, hogy azok a nem kanonizált dokumentumok. Tehát, hogyha egy apokrif irat mondjuk egy olyan bibliai, szentírási részt részletesen bemutat, ami ugye az akkor vagy jelenleg kanonizált könyvekben megtalálható, akkor az lehet, hogy valami félreértés, félre magyarázásra adhat okot. És Vaklukács az egyház védelme miatt úgy érezte, hogy neki ezt el kell tüntetni, és ezt eltüntette, és amikor ez kiderült, akkor a úgymond gazdája, tehát a gróf úr elzavarta. Tehát lényegében az ő fényesnek hit egyházi pályája itt ketté szakadt, de utána kezdődött az ő valós élete. Utána ugye ő elment egy kis jövedelmű plébániára, de ugye amikor még tanított a grófnál, akkor még ugye kispap volt, viszont ugye mivel ezt nem felejtette senki, hogy ő mit csinált, mert nyilván a gróf mindent megtett annak érdekében, hogy az ő karrierjét így keresztbe vágja, ő elment egy faluba, ahol ugye papi szolgálatot végzett, és mellette ugye tanított, és akkor ismerkedett meg ott egy helyi, és azt mondanám, hogy helyi tehetősebb emberrel, Szűcs Péterrel, de én nem ezt mondanám rá, hiszen ő kívülről, tehát egy külső szemlélőnek nem tűnt nagyon tehetősnek, inkább zárkózottnak, aki nevelte egy kislányt, Bibit. És Bibi nagyon fogékony volt a tanulásra, Szűcs Péter, aki alapvetően egy nagyon közvetlen kapcsolatot ápoltott az emberekkel, a legtöbben csak János bátyámnak hívták, úgymond megbízta a vaklukácsunkat, hogy tanítsa Bibit, mert ő azt szerette volna, hogy ez a kislány, aki árva volt, egy művelt nő legyen, és lehet, hogy ott élnek vidéken egy kis faluba, de hogy megkapja ugyanazt az oktatást, megkapja ugyanazt a tudást, mint hogyha egy városban élnének. Nyilván felmerülhet jogosan a kérdés, hogy miért nem költem mondjuk egy lánynevelő intézetbe, vagy ilyesmi, de valami miatt fontosnak gondolta azt, hogy ott helyben tanuljon a kislány, és hogy vele éljen, hiszen ő kötődött hozzá, és a szüleinek ígéretet tett arra, hogy gondoskodni fog Bibiről. Itt kezdődik az a gondolatsora a regény során, amire szokták mondani azt, hogy Gárdonyi regényeinek egy részére, úgy általánosan elmondható, hogy nagyon sok filozófiai tartalmú gondolatot dosz meg velünk. Sokszor akár lehet, hogy kicsit túlzónak is tűnik, viszont Gárdonyi ebben élhette ki azt, hogy megoszthatta a gondolatait arról, hogy mit gondol a világról, mit gondol a társadalmi problémákról, akár mit gondol a szegénységről. Például itt a Bibliában megfogalmazza azt, hogy a szegénység az egy természetes dolog, viszont a világban lenne annyi hely, hogy mindenkinek legyen helye, és ezt valahol a társadalom generálta így. És most belegondolunk, akkor ez egy elég radikális mondat volt az 1920-as évek elején, de akár ma is nagyon radikálisnak tűnne, és ő mindezeket a gondolatokat, amiket ő megfogalmazott magában, Vaklukács szájába adta, és ezeket ő mondja ki, és sokszor ő elmélkedik Szűcs Péterrel, akinek szintén nagyon sok mély, magvas, akár filozófikus gondolata volt. Róla nem sok mindent tudunk, hogy ő ki volt, mi volt, hol tanult, de azt tudjuk, hogy egy nagyon tanult ember volt, mert ő is nagyon sok mindent tudott a világról, és nagyon sok olyan gondolata volt, ami egy magasabb olvasottságot feltételez így a háttérben.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Urbán Márta levéltárossal Gárdonyi egyik legkevésbé ismert művéről, a Bibiről beszélgetünk.
Miben más ez a Gárdonyi mű, vagy miben hasonló ez a Gárdonyi mű, mint amilyen a többi? Hogyan és hova helyezkedik ez el, hiszen azt már ugye említetted, hogy halála után jelent meg, a fia segítségével, majd tiltott könyv volt.
Igazából ez egy naplóregény inkább, ahol nem a cselekmény a fontos, hanem a párbeszéd. És a párbeszédben is nem az, hogy kivel mi történik, pedig ha úgy nézzük, egy hosszú időintervallumot ölel át, de nem a cselekmény a lényeg, hanem az, hogy kiben milyen érzelmek vannak. Szerintem már beszéltünk róla, hogy Gárdonyinál sokan szerettük, én is szeretem azt, hogy milyen szépen tud írni így az érzelmekről. Hogy ő nagyon szépen le tudja írni azt, amit ki akar fejezni, és itt Ezt a tipikus gárdonyi leírást én a párbeszédekben tudnám így leginkább megfogni. És lehet, hogy zajlanak az események körülöttük, de nem az a fontos. Nyilván, hogy mi történik a világban, hogy háború van, hogy szegénység van, ugye ezek azért fontos dolgok, hogy megértsük azt, hogy az ő életük miért így alakul, ahogy. Viszont amit tipikusan Gárdonyira jellemző, hogy nem a nagy politikai eseményekkel foglalkozik, hanem a kis emberek történetével is. Itt is igazából lényegtelen, hogy most a világban most harcolnak az emberek, hiszen ugye itt az egyszerű kis emberek mindennapjait, az ő életükre gyakorolt hatását mutatja be. Nyilván ez hogy mutatkozik meg? Például az, hogy a pénzzel értéktelenedik, és ugye nem azt tudnak érte venni, amit mondjuk korábban tudtak. De egyébként meg amit szerintem már szintén más regény kapcsán megbeszéltünk, hogy ugye a történelmet sokszor ugye a nagyok írják, és ugye a nagy emberekről szól, és Gárdonyi meg ugye a kis emberekről, az egyszerű emberekről szokott írni. Ugye ez nagyon sok regényében megjelenik, hogy az egyszerű kisfalusi emberekről ír, akár ugye a falusi tanítókról, vagy egy egyszerű lányról, egy egyszerű fiúról, aki elindul a nagyvilágba, vagy akár még az öreg tekintetes, amiről már szintén beszéltünk, hogy ő is egy egyszerű vidéki ember, aki felkerül Budapestre. Tehát ha megnézzük, amennyire én ismerem így Gárdonyinak a munkásságát, nála ugye nem a társadalom felső rétegét találjuk meg, tehát nem grófokról szokott írni, nem a gróf kisasszonyokról szokott írni, nem a tehetős nagy politikusokról szokott írni, hanem tényleg az ilyen egyszerű kisfalusi emberekről, talán még egy jegyzőről ír, vagy aki valamilyen középosztálybeli, azt mondanám, ők még így megjelennek, de nagyon ritkán jelenik meg az, hogy tényleg egy magas beosztásban lévő emberről írjon. És ebben is tipikusan Gárdonyi, és ugye a legelején beszéltünk arról, hogy hát ugye a fia kiegészítette. Ebben abszolút egyetértek veled, amikor ezt így megfogalmaztad, mert nem ez az első Gárdonyi regény, amit olvastam így az elmúlt években, hanem azért, mert így a Gárdonyi életműben elég jól haladok, és abszolút Gárdonyi stílusa. Tehát, hogy a fia máshogy ír. És ugye a végén lehet úgy érezni, hogy ott az valószínűleg nem volt annyira kidolgozva, viszont a könyvnek a nagyobbik része az a tipikus Gárdonyi stílus. Tehát, hogy aki több művet elolvas egy írótól, azért az megismeri azt a stílust, és itt is teljes mértékben Gárdonyi stílusa. Gárdonyinak a sokszor olyan melankolikus stílusa, amihez, hát nyilván nem meglepő, hiszen azért az életében nagyon sok tragédia történt, meg nem minden úgy alakult az élete során, ahogy ő azt valamikor megtervezte, és nyilván ezek a tragédiák, ezek a szomorú pillanatok mind hatással vannak arra, hogy a szereplői milyenek. Tehát, hogyha lehet azt mondani, akkor sokszor nagyon szomorú történetei vannak, de nyilván azért, mert ez valahol az ő életében ez volt így a jelen.
Csatlakozva ahhoz a gondolatodhoz, hogy valóban, ha az ember meghallja a falusi élet, és akár mondjuk a papság, vagy ennek a rétegnek a bemutatását, hát rögtön eszembe jut Kártonyi, nem csak azért, mert egri vagyok, hanem mert nála már az én falumtól elkezdve igazándiból nagyon szembetűnően megjelenik. Egy picit még visszatérve a szereplőkre, hiszen ugye a címtől indulva is, és ugye az első gondolataid között volt, hogy a Vaklukácsot megemlítetted W-vel, hogy mesélj egy kicsit ennek a Borbálának, vagyis Bibinek, és a Vaklukácsnak a kapcsolatáról, ugye ők a főszereplőink, egy picit mutasd be ezt is a hallgatóinknak.
Most mondanám, hogy nem szeretném spoilerezni a történetet, igazából nem is lehet, mert nem is derül ki. Én azt mondanám, hogy elolvassuk a regényt, akkor sem derül ki, hogy pontosan ki mit érzett. Nyilván Gárdonyinak is van egy olyan módszere, hogy meghagyja az olvasóra azt, hogy gondoljon róla, amit akar. És ugye, amit mondtam is, hogy nagyon szépen ír az érzelmekről, nyilván ugye, mikor Vaklukács megismeri, Bibitő egy kislány volt, és ugye tanított, és nyilván ugye, hogyha sok időt tölt valaki valakivel, akkor azért sokkal közelebbi kapcsolatba kerülnek egymással. A regényt elolvasva, nyilván Gárdonyi nagyon ügyelt arra, hogy egy bizonyos vonalat ne lépjen át egyik szereplője se, viszont fenntartja azt a nagy kérdést, hogy így, hogy mindenki döntse el maga, hogy ki mit lát kettő kapcsolatában. Ugye ez is tipikus Gárdonyi, ugye azért beszélek az öreg tekintetesről, ugye arról már egyszer itt beszéltünk a rádió stúdiójában, és a hallgatók talán hallották is, hogy ott is ugye ott van az a nagy kérdőjel, hogy az olvasóra bízza, hogy döntse elő, hogy ki cselekedett jól, ki cselekedett rosszul. Valahol itt is az, hogy ki döntött jól, ki döntött rosszul. Tehát ő nem akar ítéletet mondani, nem akar dönteni helyettünk, hanem abszolút ránk bízza az, hogy döntsd el te, hogy te mit látsz bennük, és mit látsz az ő kettőjük történetében, és valahol, mintha ez csak egy ilyen mellékszál lenne az egészben. Mert én azt gondolom, hogy Gárdonyinak ebben a munkájában a legfontosabb az, hogy az ő gondolatait, az ő ilyen kicsit filozófikus gondolatait, az egyházról alkotott, a valláshoz való viszonyt, és ezeket a gondolatokat így megoszta az olvasóval. Hiszen, hogyha tanulmányozzuk a Gárdonyi életművet, ő egy mélyen hívő ember volt, viszont nem tudott teljes mértékben azonosulni az egyház tanításaival. Tehát azért ő fogalmazott meg kritikákat így az egyházi hierarchiával kapcsolatban is, meg az egyház által alkotott szabályokkal, törvényekkel is. És ezt egyébként nem szabad elfelejtenünk, hogyha Gárdonyit olvasunk. És nyilván ez a korszellem is, hogy azért, hogyha Gárdonyi korát nézzük, akkor nem ő az egyetlen író, aki megfogalmazott hasonló gondolatokat. Nyilván az ő saját tapasztalata is benne volt, meg az ő személyes tragédiája is, hiszen hogyha például Gárdonyi más munkáját is, vagy más munkát is figyelembe vesszük, akkor Gárdonyinak vannak ilyen tipikus visszatérő gondolatai, hogy mik a fontosak az életben, például a szabadság, a természet, az élet, illetve a lélek tisztasága, és ő például Bibit abszolút egy nagyon tiszta lélekként mutatja be, és amit mondtam is, hogy meghagyja azt, hogy döntsd el te, hogy mit gondolsz. Szerintem talán ez az egyik ilyen módszere ebben, hogy Bibit egy ilyen nagyon mély, tiszta lelkű kislányként formázta meg.
Csodálatos, szerintem fantasztikusak ezek a karakterek, tehát hogy én ezt felfedezem az Annuskában is, és vannak még ilyen főszereplői is, vagy mellékszereplői, akik valóban ezt a tisztaságot képviselik nála, azt a vágyott embert, amire mindenki vágyik, hogy vagy ő ilyen legyen, vagy tényleg ismerhessen egy ilyet, és ő lehessen mondjuk a társa, vagy a barátja, vagy a közelében élő ember. Márti, nagyon szépen köszönöm, hogy így az emlékévében hétről hétre, vagy hónapról hónapra közelebb hozod a hallgatóinkhoz ezt a valóban csodálatos írót, mert azt gondolom, hogy nagyon sok olyan műve van, ami megmagyarázásra vagy újraolvasásra érdemes, viszont ma ez a Bibi, ez olyan könyv volt, ami szerintem még kevés hallgatónk kezébe volt, úgyhogy merem ajánlani, hogy tényleg vegyük elő ezt is, nem csak egy utazásra, hanem egy otthoni elolvasásra is. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, mai könyvajánló műsorunkban a Gárdonyi emlékév kapcsán Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával Domán Vivien beszélgetett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Előző két adásunkban Johann Sebastian Bach 105. kantátájával foglalkoztunk, amelyet Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnapra komponált. Augusztus 2-án egy végtében hallgattuk meg a kompozíciót. Augusztus 9-én pedig a vasárnapi olvasmányok és a kantáta szövegkönyvek kapcsolatára hívtam fel hallgatóim figyelmét. A szóban elhangzó prédikációt zenében elmondott prédikáció támogatta, azzal is, hogy más és újabb vonatkozásokat is felvetett. Így a hallgatónak a felolvasott igével való kapcsolata új szempontokkal, hangsúlyokkal és a keresztény életre vonatkozó intelmekkel gazdagodott. A kantáták szövegkönyvírói, librettistái nem csak költői eszközöket alkalmaztak, hanem bőségesen idézték a Szentírás különböző helyeit az olvasmányokban felvetődő gondolatok kibontására. Ez természetesen a lelkész prédikációjában is így volt. Ezek az idézetek gyakran szó szerint jelennek meg a librettóban, máskor átfogalmazva vagy költői formába öntve. A gyülekezeti tagok természetesen átfogalmazott formában is ráismertek ezekre az idézetekre, mert otthonosan mozogtak a szentírás olvasásában és a prédikációk hallgatásában. A 105. kantáta nyitótétele már is jó példa volt arra, hogy az ismeretlen szövegíró hogyan emel be szó szerint bibliai idézetet librettójába. Az episztolában Pál apostol a korintusiakat arra inti, hogy ne bukjanak el azokban a kísértésekben, amelyekben a választott nép bizony elesett a pusztai vándorlásban. Egyik igen jellemző mondata: aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, el ne essék. Korintusiakhoz írott első levél, 10. rész, 12. vers. Nem rugaszkodott hát messzire a librettista, amikor a 143. Zsoltár második versének egyetlen mondatát idézi a nyitókórusban. Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted. Mivel rajtunk a bűnteher, nagyon is hajlamosak vagyunk az elbukásra, amitől az apostol óv minket. Bach pedig nagyon szemléletes muzsikával fejezi ki, hogy alapvetően bűnösök vagyunk. A második tétel, alt recitativo, folytatja ezt a gondolatot. Ennek megfogalmazása az 51. bűnbánati zsoltár mindannyiunknak ismerős szavait visszhangozzák. Először a zsoltárt idézem önöknek néhány vers kihagyásával. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömet halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szíved teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen. Most következik az alt recitatívó szövege. Én, Istenem, ne vess el engem, amikor alázatosan meghajtom magam előtted a te ábrázatodtól. Jól tudom, mi nagy haragod, s az én vétkem, hiszen te egyszerre tévedhetetlen tanú és igazságos ítélő bíró is vagy. Önként vallomást teszek neked, és nem sodrom magam veszélybe azzal, hogy lelkem hibáit előtted tagadjam, vagy elleplezzem. Azt gondolom, a két szöveg közötti kapcsolat nem kíván magyarázatot. Van benne azonban egy fordulat, amely nem Zsoltár idézet, hanem prófétai könyvre utal. A szövegkönyv magyar fordítása sajnos elfedi ezt a vonatkozást, mivel a Schneller-Zeuge német kifejezést tévedhetetlen tanúként adja át. Ha azonban szó szerinti fordításban a gyors tanú értelmében használjuk, akkor Malakiás könyve harmadik részének ötödik versére gondolhatunk. Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók, a házasságtörők és a hamisan esküdtevők ellen, azok ellen, akik sanyargatják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem, mondja a seregek ura. Kérdezhetik, mi utal itt a gyorsra, de az első két versben ezt olvassuk. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már, mondja a seregek ura. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy adventben újra fogjuk hallani az első mondatot, második hét szerdáján, a Benediktus antifonájában, hiszen itt már a megváltás ígéretét is halljuk. Megdöbbentő, hogy két tétel alatt már is milyen széles horizonton bontakozik ki a gondolat. A kantátában szó szerinti, átfogalmazott bibliai idézetek és utalások által. Még meglepőbb, hogy milyen rövid tétel hordozza a korábban idézett szöveget. A recitatívó műfajának szabályai miatt itt nincs szövegismétlés, mint a nyitó tételben, ahol az imitáció szerkesztés miatt az törvényszerű. Másrészt pedig, mint hallani fogják, energiáit Bach a bővebb zenei kifejtésre a következő tételre tartogatja. A szöveg kifejezésre azonban itt is hatásos eszközei vannak a komponistának. Szűkített és bővített hangközök, váratlan harmóniafordulatok. A Mein Gott, én Istenem felkiáltásnál felfelé ugrik a dallam, amit még az első harmónia váltás is kiemel. Erre rímel majd az Ich weiß, tudom. A gyors tanú kifejezésnél felgyorsul a ritmikai mozgás, csak úgy, mint az igazságos ítélőbírónál. Próbáljuk most ilyen füllel hallgatni ezt a rövid tételt. Életre fog kelni az egyébként megszokottnak tűnő zene.
Mein Gott, verwirf mich nicht, indem ich mich in Demut vor dir beuge, von deinem Angesicht. Ich weiß, wie groß dein Zorn und mein Verbrechen ist, dass du zugleich ein schneller Zeuge und ein gerechter Richter bist. Ich lege dir ein freiwilliges dar und stürze mich nicht in die Falle, die Fehler meiner Seele zu leugnen, zu verhehlen.
A kantáta súlyponti harmadik tétele, szoprán ária, ismét Pál apostolt idézi. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete a szívükbe van írva, bizonysága ennek lelkiismeretük és gondolataik, melyek hol vádolják, hol felmentik őket. Azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek titkait, az én evangéliumom szerint Jézus Krisztus által. Az ária szövegében, költői megfogalmazásban ezt halljuk, milyen reszketőek és ingatozóak a bűnös gondolatai, amint egymás között panaszkodnak, és újra meg újra menteket őzni merészelnek. Eképpen a félelemteli bűntudat saját kimpadján tépi magát darabokra. A tétel zenéjének bemutatására Alfred Dürrt idézem. Egyszerű, de kifejező, szekkó recitatívó után harmadik tételként Bach egyik legeredetibb s egyben leghatásosabb áriája következik. A bűnös ingatagsága, bizonytalan és ingadozó gondolatai, amelyek egymást kölcsönösen vádolják, mindez megszólal a zenében. A kontinuó szünetel a zenéből és átvitt értelemben az emberi létből hiányzik a szilárd alap. Az alapszólam funkcióját itt a brácsa ismétlődő nyolcadai veszik át. Harmónia kitöltésként a két hegedű 16-ot tremolóval érzékelteti a reszketést, amiről a szöveg szól. Erre az alapra rajzolja meg az obligát oboa, vagyis a kötelező oboa szólam, kifejező mozgása a céltanulón ingadozó bűnös lelkiismeret képét. A kínzó kiúttalanságot a halmozott, állandóan változó szeptimakordok érzékeltetik. A hangszeres ritornell lezárása után az énekszólam veszi át, s fejleszti egyben tovább az oboa tematikáját. Az egymást vádoló és egymást mentegető gondolatok rohanását ábrázolják, a szoprán és az oboa között kialakuló új, a ritornellben nem előlegezett kánon figurák, az indem zizich untereinander verklagen, míg egymást kölcsönösen vádolják szövegre. Ennek az árésznek a szabad megismétlése után rövidebb bérész következik, amelynek tematikája szabadabb ugyan, de szintén a ritornell zenei anyagán alapszik. A nagyszabású tételt a zenekari ritornell ismétléshez árja. Újból Pál apostolt idézi a negyedik tételnek, a basszus recitatívónak a szövege. A Kolosséiakhoz írt levél második részének 14. versében olvassuk: eltörölte a követeléseivel minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, s eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Így foglalja ezt magába a kantáta szövege. Boldog azonban, aki tudja, jótállója minden tartozását pótolni kész, s a kézzel írt papírra is kölcsönt nyer, ha Jézus vérrel megnedvesítette azt. Ő maga szögezi ki azt keresztjére, ő fog javaidról, testedről és életedről, amint halálos órád üt, az atyának pontos számadást adni. Így jól lehet tested a sírba tér meg, homokkal és hamúval behintve, üdvözítőd az örök lakóhelyet nyitja meg előtted. Ellentétben a második tétel recitatívó szekkójával, amelyben a kontinuó hangszerek kísérték az énekest, most recitatívó akkompagnátót hallunk. E hangszer kíséretes recitatívóban a vonós szólamok tematikus anyaggal kísérik a basszust. Dürr szerint ez a gondolati fordulatot szemlélteti. Ebben a szövegben található ugyanis a döntő fordulat, annak kijelentése, hogy kereszthalála által Jézus kezességet vállalt a bűnösökért.
Wir seinen Bürgen uns, wir alle Schuld ersetzet, so wird die Handschrift ausgetan. Wenn Jesus sie mit Bluten netzt, wir heftet sie ans Kreuz. Und leben, wenn meine Sterbestunde schlägt, dem Vater selbst die Rechnung übergeben. So mag man deinen Leib den Anzug gerade Sand und Staub beschüttet, dein Heiland öffnet dir
Az ötödik tétel, tenor ária hivatkozik konkrétan az olvasmányokra. Az evangélium utolsó mondata ugyanis így hangzik, én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. A kantáta szövegében egészen más megközelítést hallunk. Ha tehát Jézust barátommá tehetem, mit számít már a mammon ezentúl? Nem találok többé örömet itt, e hívságos világban, a földi dolgok között. A tartalmi változást, amelyet Dürr említett, a zene hangulati változása is követi. A kulcs szó az öröm, a táncos karaktert a hegedű szólam szélsebes száguldása is erősíti. Jelentős szerepet kap a kornóda tirászi is, mint a nyitótételben. E tételből ma már csak részletet tudunk meghallgatni. Az amszterdami barokk zenekart és kórust Ton Koopman vezényli. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
Nichts, so gilt der Mama nichts, so gilt der Mama nichts, nichts bei kein Vergnügen hier bei dieser eitlen Welt und
Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!